Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány további 2 évvel meghosszabbítja a kedvezményes lakásáfát, fogalmaz bejegyzésében a pénzügyminiszter. Varga Mihály kiemelte, ez jó hír a családoknak és az építőipari vállalkozásoknak. Azt jelenti, hogy 2026. december 31-ig az új építésű lakásokat és családi házakat csupán 5%-os áfakulcs terheli. További könnyítésnek nevezte, hogy a kedvezményes adókulcs akár 2030 végéig is alkalmazható az olyan ingatlanok esetében, amelyek építési engedélye bejelentése 2026 végéig megtörtént. A könnyítést a szakmai szervezetek, az építési vállalkozók országos szakszövetsége, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is támogatták, tette hozzá. Az adócsökkentéssel a kormány évente 200 milliárd forintot hagy az embereknél, miközben a magyar építőiparnak is jelentős segítséget nyújt, fogalmazott Varga Mihály. A költségvetés biztosítja az adócsökkentéshez szükséges forrásokat, az intézkedés a hiánycélt nem veszélyezteti, fogalmaz a pénzügyminiszter. Magyarország kormánya a nemzetet a családokon keresztül látja és büszke arra, hogy ma már több mint 30 támogatási forma és intézkedés segíti a magyar családokat, közölte a kormány szóvivő. Vitályos Eszter a Tiszalúci bölcsöde átadásán kiemelte, hogy a bölcsödei férőhelyek száma az elmúlt majdnem másfél évtizedben jelentős mértékben nőtt, ez hozzájárult a munka és a magánélet közötti kiegyensúlyozott kapcsolat megteremtéséhez. Hozzátette, a munka és a család a 2010 utáni Magyarországon már nem ellentétes fogalmak, és arra is emlékeztetett, hogy a férőhelyek száma már meghaladta a 65 ezret, ami duplája a 2010-es 32 ezernek. A kapacitás bővítés és fejlesztés továbbra is folyamatos, több ezer férőhely építése zajlik jelenleg is az országban, tette hozzá. Az MBH Bank 2,7%-os gazdasági növekedést vár az idén, amely jövőre elérheti a 3,7%-ot, mondta Árokszállási Zoltán, az MBH elemzési centrum vezetője a pénzintézet makrogazdasági előterjesztéseket bemutató tájékoztatóján. Közölte, a januárban kiadott 3,5%-os idei GDP növekedési előrejelzésüket az exportpiacok gyengélkedése miatt csökkentették, továbbá a lakossági fogyasztás sem érte el a várt mértéket. Hozzátette, a hosszú távú kilátások változatlanok csupán eltolódtak 6 hónappal, így a hazai gazdaság növekedési pályája továbbra is pozitív. Az MBH várakozása szerint az év második felében az emelkedő reálbéreknek köszönhetően bővülhet a fogyasztás, és várhatóan javul a külső környezet is. Az elmúlt évek súlyos kihívásai során a magyar külpolitika mindig a jó válaszokat találta meg, eközben Brüsszel kudarcot vallott a válságokra történő reagálás során, jelentette ki az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta, a magyar külpolitika magyar és szuverén kizárólagos célját a nemzeti érdek érvényesítése határozza meg. Sokszor túlerővel szemben. Most a veszélyek korában ennek a külpolitikai felfogásnak még nagyobb jelentősége van, fogalmazott. A válságokra adott válaszok különbözősége minden európai polgár számára világossá tette, hogy a liberális gondolkodásmóddal szemben van egy sikeresebb alternatíva Magyarországon, fogalmazott. Hozzátette, ezért próbálják Brüsszelből minden eszközzel támadni Magyarországot a magyar baloldal közreműködésével. Sport. A dánokkal is azonos csoportba került az Európa-bajnoki címvédő magyar férfi strandkézilabda válogatott a júniusi kínai világbajnokság sorsolásán. Gulyás István szövetségi kapitány csapata az A csoportban Ausztráliával és Ománnal is találkozik. A Nemzetközi Kézilabda Szövetség bázeli központjában rendezett sorsoláson elhangzott, hogy a 4-4-es csoport első 3-3 helyezettje jut tovább a középdöntőbe, amelynek 2-6-os csoportjában az első 4-4 válogatott játszhatja majd a negyeddöntőt. A magyar férfi válogatott 2010-ben ezüst, 2018-ban bronzérmet nyert a VB-n. A dánok a legutóbbi 2022-es tornán végeztek a második helyen, az Európa-bajnokságot 2019-ben és 2021-ben megnyerték, tavaly harmadikok lettek. Végül az időjárásról. Derült vagy fátyol felhős lesz az ég, a légmozgás gyenge marad. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 7 és 14 fok között alakul, de az északi szélcsendes földjekben hidegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 2 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kedves hallgatóink! Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos, kármelita szerzetes teológia professzor, Benső Végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Övéi körében. Az Úr valóban feltámadt, övé a dicsőség és a hatalom mindörökké. Jézus miután megjelent Magdolnának, másik két asszonynak, Péternek és az Emmauszi tanítványoknak, még húsvét napjának estéjén megjelenik a 11-nek és azoknak, akik velük együtt voltak Jeruzsálemben. Ezek hisznek a feltámadásban, éppen erről beszélnek. Valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Most még meghallgatják a két Emmauszi tanítvány elbeszélését is. És mégis, amikor Jézus megjelenik közöttük, ijedtükben és félelmükben azt félték, hogy szellemet látnak. Az isteni megjelenése elvakítja az emberi értelmet, ezért ebben ösztönszerűen kételyek támadnak. Igaz volna, vagy csak szellem? Áldottak ezek a kételyek. Azt bizonyítják, hogy a feltámadottban való hitük nem hiszékenységből, vagy lelkesültségből, vagy szuggesztióból fakad, hanem érzékekkel igazolható objektív adatokon alapszik. Jézus maga is segíti őket, hogy meggyőződjenek a dolgok valódiságáról. Nézzétek meg a kezem és a lábam, én vagyok. Tapintsatok meg, és lássátok. A szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. Ne csak lássák tehát, hanem tapintsák is meg, ami tapintható, az nem lehet képzeletbeli. Mégis az örömük oly nagy, mivel újra megtalálták a mestert, hogy saját maguknak sem mernek hinni. Az Úr egyre jobban alkalmazkodik lelkiállapotukhoz. Van itt valami ennivalótok? Fogja a halat és eszik szemük láttára. Megdicsőült állapota megszabadítja őt minden fizikai szükséglettől, mégis eszik, hogy övéinek megmutassa személyének konkrét valóságát. Megdicsőült testében van köztük, és ha ennek sajátos tulajdonságai is vannak, mint például a váratlan megjelenés vagy eltűnés, mégis valódi test ez, amint ezt kezén és lábán a szögek nyomai jelzik. A feltámadt Úr megjelenéseiben csodálatos leereszkedéssel alkalmazkodik azok lelki állapotához, akiknek megmutatja magát. Nem bánik mindenkivel ugyanúgy, hanem különböző úton és eszközökkel vezet el mindenkit feltámadása bizonyosságára. És csak ez számít. A feltámadás az egész kereszténység kulcsa. A feltámadott hite századokon át szilárd alapra épüljön. Az Úr valóban feltámadt. A keresztény biztosan építheti életét erre az alapra. Jézus a Jeruzsálemben összegyűlt 11-nek is megmagyarázza az írásokat. Nem elég, hogy felismerjék és higgyenek feltámadásában, meg kell érteniük a szoros összefüggést a saját szemükkel tanúsított tények, valamint a között, akivel együtt éltek, akinek látták kereszthalálát, és akit most feltámadva látnak viszont. Ez az azonosság teszi hitüket és reményüket érvényessé. Földi élete során Jézus megmagyarázta ezeket a dolgokat. Ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam. de a tanítványok nem értették meg. Szükség van arra, hogy a feltámadott megnyissa elméjüket, és így végre megértsék mindazt, amit az írások hírül adtak, vagyis hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Aki nem érti a kénszenvedést, nem érti a feltámadást sem. Másrészt ez az utóbbi magyarázza meg, és igazolja az előbbit. Aki hisz Krisztus feltámadásában, amelybe belefoglaltatik a hívek eljövendő feltámadása is, annak a kereszt már nem okoz zavart vagy botrányt se, vagyis se Krisztus kénszenvedése, se saját személyes életének keresztje. Az apostoli igehirdetés a Jézus által megjelölt vonalat követi. Például szolgálhatnak Péter beszédei. Ezekben mindig kidomborítja az Ószövetségnek, Jézus életének és feltámadásának nyilvánvaló kapcsolatát. Ábrahám, Izsák és Jákob istene megdicsőítette fiát Jézust, akit ti kiszolgáltattatok és megtagadtatok. Isten azonban feltámasztotta a halálból, ennek mi tanúi vagyunk. Isten így váltotta be, amit minden prófétája által hirdetett, tudnélik, hogy Krisztus szenvedni fog. Ez a rész szinte az üdvösség történet rövid foglalata. Az Ábrahámnak tett ígéretektől a megváltó eljöveteléig, kénszenvedéséig, haláláig és feltámadásáig. Isten a maga végtelen szeretetében mindezt az emberek üdvösségéért valósította meg, hogy akik élnek, ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és föltámadt. Az Úr az. Úr Jézus, te vagy az én Istenem, hálát adok neked, hálaénekkel dicsőítelek. János beszámol Jézusnak egy másik, a Tibériás tavánál történt megjelenéséről. Az apostolok egész éjszaka hiába haláztak. Nem ismerik fel Jézust, mégis megfogadják szavát. Ismét kivetik a hálót, és az most úgy megtelik, hogy alig bírták visszahúzni a tömérdek haltól. Erre a tanítvány, akit Jézus kedvelt, így szólt Péterhez, az Úr az. János a rendkívüli halfogásban azonnal felismerte a mester jelenlétének jelét. János szeretete miatt élesebben lát, mint a többiek. Ugyanez a szeretet viszont Pétert fürgébbé teszi, azonnal a vízbe veti magát, hogy gyorsabban odaérjen az Úrhoz. Mindegyik, magyarázza aranyszájú Szent János, hűséges marad természetéhez. Az egyik jobban belelát a dolgokba, a másik elevenebb. János ismerte fel Jézust elsőként, de Péter sietett hozzá a leggyorsabban. Fel kell figyelnünk János rendkívüli tapintatára, ő az események főszereplője és előadója, itt is, mint a sírnál. Péter elsőbbségét emeli ki. Szívesen elismeri azt a főséget, amelyet maga Jézus adott Péternek. Az Úr az. János ezzel a tanítványok számára annyira ismerős címmel ismeri el, és mutat rá Jézusra. Most azonban, hogy már föltámadt, ez a cím egészen új értékkel, mélyebb és elevenebb jelentéssel gazdagodik. A húsvét valójában az Úr Jézus hatalmának megkoronázása. Most már minden teremtmény hozzátartozik, mivel vére, kiüresedése, a kereszt halálig való engedelmessége árán valamennyit megvásárolta. Ezért Isten fölmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Minden nyelvnek örömmel kell hirdetnie, hogy a feltámadt Jézus az Úr. A próféták jövendőléseitől kezdve, a jelenések könyvéig az egész Szentírás az ő dicsőségét hirdeti. Méltó a bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság, a bölcsesség, az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás. A kereszténynek ehhez az egyetemes kórushoz kell csatlakoznia, és a feltámadott dicsőségét énekelnie, elsősorban azzal, hogy az Úr hatalma győzedelmeskedjék benne. Őneki kell átadnia minden jogot és teret, egész önmagát, fenntartás nélkül, hogy életében Jézus legyen az egyetlen Úr. Jézus az Úr azonban feltámadottként sem változtat stílusán. Most is az, aki nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak. A tóparton halat süt az izzó parázson, hozzá kenyeret készít. Amikor barátai a tavon töltött éjszaka után kimerülve és a telt háló partra vonszolásától kifáradva odaérnek, pihenésre hívja őket. Gyertek, egyetek! Jézus fogta a kenyeret és adott nekik, ugyanígy halat is. Az apostolok talán az utolsó vacsorára gondoltak megint, amikor Jézus kezébe véve a kenyeret megáldotta, és nekik nyújtotta. Vegyétek és egyétek. Jól lehet, itt nem az euharisztiáról van szó, de az emlék könnyen magától felélett bennük. A feltámadt Úr továbbra is elkészíti az embereknek asztalát, kenyeret és halat szolgál fel nekik, testét adja ételül és vérét italul. Itt táplálja a hívekben azt az isteni életet, amelyet halálával és feltámadásával adott meg nekik. Az euharisztia ezért a keresztség tökéletesítése, továbbá, mint a keresztség lényegileg húsvéti szentség. Az euharisztia az Úr halálának emléke, ugyanakkor a feltámadásé is, mivel a szentség által felajánlott test és vér nem egy halott teste és vére, hanem egy élőjé, egy feltámadotté, aki örökké él, és hatalma van arra, hogy halhatatlanságát megossza mindazokkal, akik belőle táplálkoznak. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én föltámasztom az utolsó napon. A feltámadott hatalma akkor nyilvánul meg majd a legteljesebben, mert feltámadásába belevonja mindazokat, akik hittek benne. Péter Krisztus hatalmának féltékeny tanúja lesz az első, aki síkra száll ezért az uralomért, amikor a törvényszék elé idézik a bénakoldus meggyógyítása miatt, ott egész lendületével hirdeti, annak a názáreti Jézusnak nevében, akit ti keresztre feszítettetek, és akit Isten föltámasztott a halálból, az ő segítségével áll ez itt előttetek egészségesen. Nincs üdvösség senki másban. Egyedül Jézusnak van hatalma arra, hogy üdvözítsen. Egyedül ő az élet és a halál ura, aki képes gyógyítani és feltámasztani. Menjetek és hirdessétek! Ó, Uram, kisorolhatja fel hatalmas tetteidet, kihirdetheti minden dicsőséged. A feltámadt Jézus minden megjelenése apostoli küldetéssel végződik. Magdolnának ezt mondja az Úr. Engedj, inkább menj testvéreimhez, és vidd nekik hírül, fölmegyek az atyámhoz és a ti atyátokhoz. A többinek pedig, menjetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy térjenek vissza Galileába, ott majd viszont látnak. Az Emmauszi tanítványoknak ugyan nem ad kifejezett feladatot, Jézus eltűnése után mégis ösztönzést éreznek, hogy azonnal visszatérjenek Jeruzsálembe és beszámoljanak a 11-nek az úton történtekről. Márk összefoglalva a jelenéseket megjegyzi, hogy az üzenetek nem mindig találtak hitelre. A tanítványok nem hitték el, nekik sem hittek. Lukács a nők küldetéséről szólva hangsúlyozza, hogy az apostolok üres fecsegésnek tartották, és nem hittek nekik. Márk Jézus megjelenéseinek tömör beszámolójában külön is kiemeli a 11 hitetlenségét. Szemükre vetette hitetlenségüket és kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik feltámadása után látták. Ugyanezt a szemrehányást már az Emmauszi tanítványoknak is hallaniuk kellett. Ó, ti balgák, milyen nehezen tudtok hinni! Az Úr szemrehányását az is igazolja, hogy ő maga is többször előre megmondta, mi fog történni. Minden esetre világos, hogy az apostolok feltámadásba vetett hite nem pillanatnyi lelkesedésből született meg, hanem személyes tapasztalaton alapul. És így mindegyik elmondhatja, hogy szemtanúja volt az eseményeknek. Jézus csak azután adja tanítványainak a nagy küldetést, miután biztosította hitük szilárdságát. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Most, hogy a feltámadottól megkapták a feltámadás valóságának minden bizonyítékát, indulniuk kell, hogy minden embernek megvigyék az örömhírt. Az egyetemes üdvösségnek, az Istentől és Jézus Krisztus által megvalósított örömhíre a feltámadással teljessé vált, most már el kell terjeszteni az egész világban, hogy minden ember személyes üdvösség történetévé váljék. Menjetek és hirdessétek! Az a küldetés, amelyet a feltámadott Úr ültetett el az apostolok szívébe, és amit majd pünkös napján a rájuk szálló életadó lélek hatalma termékenyít meg, visszavonhatatlan döntéssé vált bennük. Életüket az evangélium hirdetésére kell szentelniük. A nép vezetői és a főpapok, látva Péter és János bátorságát, akik tanúsították Jézus feltámadását és a béna koldus csodás gyógyulását a feltámadott hatalmának tulajdonították, megparancsolják nekik, hogy egyáltalán ne beszéljenek és ne tanítsanak Jézus nevében. A két tanítvány azonban szent merészséggel visszavág. Mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk. Hogyan is hallgathatnák el azt az igazságot, amelynek tanúi voltak? Magának, Jézusnak, Isten fiának ajkáról hallották az együtt élt évek során, igazolva látták számos csodájában, és végül halálból való feltámadásában megkapták a legdöntőbb bizonyítékot. Lehetetlen hallgatással tagadni azt, amit láttak és kezükkel tapintottak. Péter és János mellett a többi apostol is megkezdi az evangélium hirdetését. Az örömhír rövid időn belül túljut Palesztina határain, eléri Kis-Ázsiát, Görögországot, Itáliát, embereket hódít Krisztusnak minden kultúrából, társadalmi rétegből és népfajból. Jézus húsvéti misztériumából megszületik az egyház, mint olyan apostoli erő, amelynek a világ átalakítása a rendeltetése. Az egyház lesz a feltámadt Úrból fakadó új isteni élet kovásza, ezzel akarja áthatni az egész emberi társadalmat, és azt olyan keresztény közösséggé tenni, amely Krisztus életéből él. Ebben a vállalkozásban minden hívőnek megvan a saját feladata. Kötelezettsége a keresztségből, az Istentől ingyen kapott hit ajándékából fakad. Ez pedig nem személyes kiváltságot alkot, hanem meg kell osztania a testvérekkel. A keresztény olyan mértékben terjeszti hitét és hirdeti az evangéliumot, amilyen mértékben a feltámadt Krisztust hordja magában, élete minden vonatkozásában. Aki találkozik és beszél vele, annak ezt kellene mondania: láttam az Urat.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos, kármelita szerzetes teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes Mi újság a Futrinka utcában című meséjének 14. részét olvassa fel nektek Kútvölgyi Erzsébet.
Szokatlan és teljesen váratlan alkalom kínálkozott a megismerkedésre. Böbe, aki cica-mica figyelmeztetése ellenére azért is hintázott a széken, egyszer csak székestül hanyatt esett és bevágta fejét a padlóba. Az esést farrengető bömbölés követte. Mindenki felugrott. Csilla baba azonnal előkapott egy finom batiszt zsebkendőt, ugyanolyan hímzett virágokkal, mint amilyenek porcelánháza falát díszítették, és oda nyújtotta cica-micának, hogy azzal borogassák be Böbe fejét. Ó, köszönöm, nálam is van tiszta zsebkendő, vett elő cica-mica egy különlegesen szép, egérmintás zsebkendőt. De igazán kedves tőled, hogy segíteni akarsz. Hát úgy ordít, mondta Csilla baba nyafogós éneklő hangon. Nagyon megütette a rongy fejét. Gyönyörű ez a bársony, hajolt oda hozzá cica-mica. Drága volt? Drága, de a te kalapod sem lehetett olcsó. Ezt hordom a legszívesebben, mert könnyű, mint a pehely. Nem nyomja le a fülemet. Még így társalogtak, Tubi galambeg nagy kanál tejszínhabot töltött Böbe kerekre tátott szájába. A bömbölés megszűnt. A csevegés viszont egyre bensőségesebben folytatódott. Nagyon vájos az a porcelánház, amelyben laksz, fuvolázta cica-mica, miután újból elhelyezkedtek az asztalnál. Nem mondom, törékeny, de hát semmi sem tarthat örökké. Az én kolbászkerítésemet például, amelynek árából fél tucat porcelánházat vehettem volna magamnak, már az első éjszaka lerágták. Tövig.
Igen, hallottam. És kire gyanakszol?
Ki másra, mint a szomszédomra, arra a bolhás kutyára.
Mozsára? Ó, hát ez csak ugyan olyan vad kutya. Ide-oda futkos az utcán, mint a bolond. Sokszor majdnem fellök. Hiába mondom neki, hogy kerüljön ki, mert törékeny vagyok.
Cica-mica növekvő rokon szemmel nézett a hajasbaba égszínkék szemébe. Egy ilyen finom babának, mint te, nem lenne szabad az utcán járnia. Eleshetsz, megsérülhetsz, mindenféle baj érhet.
Ó, nem is szeretek az utcán járni, olyan piszkos, olyan poros. Falevelek hullanak a hajamba, a múltkor meg képzeld, ökörnyál tapadt a ruhámra, alig bírtam megszabadulni tőle.
Borzasztó lehetett, sopánkodott cica-mica. Én is jártam már így, amikor a kolbászcsikos kis kosztümömben mentem sétálni. Böbe ránézett cica-micára, azután ránézett csillababára, azután lecsúszott a székről, és az ajtó felé indult. Cica-mica meglepődve szólt utána. Böbe, várj! Mi is megyünk! Mielőtt az utcára léptek volna, cica-mica gondosan letörölte Böbe szája széléről a tejszínhabot, feje búbján megigazgatta a gyűrött szalagot, közben pedig a fülébe súgta. Haza kísérjük csillababát! Viselkedj rendesen, és ne vágj olyan mogorva képet! A felhívásnak Böbe úgy tett eleget, hogy csak akkor vágott mogorva képet, ha útközben cica-mica és Csilla baba háta mögé került. Dühös volt cica-micára, amiért olyan lassan tipeg a merevlábú baba oldalán, mintha nem is ugyanaz a cica-mica volna, aki helyből fel tud ugrani a köcsökház erkélyére. És a tipegés még hagyján, de az a társalgás megint.
Jó neked, Csilla baba, hogy nincs a szomszédságodban kutya.
Képzeld, tegnap reggel egy bolhát pillantottam meg a rózsalevéllel töltött párnácskámon.
Egerentyűjék sem kellene, szomszédok,
mesélte Csilla baba.
Minden héten szétlocsolok a lakásomban egy nagyveg levendula kölnit, hogy a felőlük áradó sajtszagot ellensúlyozzam.
Kip, kop, kip, kop, csattogott Csilla baba cipő sarka a járdán. A kirakatok előtt Csilla baba lassított, hogy szemügyre vehesse a kirakat üveg tükrében szép aranyhaját, zöld bársony ruháját. Böbe hol előttük, hol mögöttük ugrándozott, és sötét bosszú terveket forralt rongy fejében.
Vasárnap kimegyek Leontinnal a legelőre, szedek egy csomó bogáncsot, és mindet belehajítom Csilla baba hajába.
Végre valahára megérkeztek a porcelánházhoz. Hófehér táskájából Csilla baba elővette egy ezüst kulcsot, és kinyitotta vele a rácskerítés porcelán ajtaját. Azután végigkopogtak a porcelán járdán a házig. A bejárati ajtót aranykulccsal nyitotta ki Csilla baba. Miután a nehéz bársony ajtófüggönyt széthúzta és villanygyújtott, vendégeinek valósággal káprázni kezdett a szeme. Nem csak a padló volt ugyanis tükörből, hanem a falak is, mind. Ahogy beléptek, megszámlálhatatlan cicamica és megszámlálhatatlan böbe nézett körül a szobában. Milyen elragadó, kiáltott cicamica lelkesülten. Még soha sehol nem látta magát ennyi oldalról egyszerre. Böbe lépni sem mert a síkos padlón. Megállt a szoba közepén kis fakó ruhájában, amelynek foltjai megsokszorozódva néztek vissza rá a tükörből, mintha azt kérdeznék, mit keres egy rongybaba ilyen fényes helyen? Puha macskatalpán cicamica bátran körül sétált a lakásban, és mindent szemügyre vett. A zenélő órát, a szebbnél szebb vázákat, a virágmintás selyemszőnyegeket és a sok apró csecsebecsét mindenütt. A színes üvegpillangókat, üvegvirágokat, üvegbuborékokat. Mit lehet itt csinálni? Kérdezte Böbe morcosan. A padló csúszik, és minden olyan törékeny, hogy hozzá sem mernék nyúlni. Mit lehet itt egész nap csinálni? Üldögélni, válaszol Csillababa a szokott nyafogó hangján. Rendkívül zavartalanul lehet itt üldögélni. Böbe cicamicához fordult. Menjünk haza, várj még szívem, előbb meghallgatjuk Csillababa zongorajátékát. Csillababa már is odaült az aranyozott lábú fehér zongorához, és játszani kezdett rajta. Böbe nem értett a zenéhez, az egy helyben való üldögéléstől el is álmosodott, ezért aztán nem sokára már csak úgy hallotta, mintha valaki üvegkalapáccsal üvegládikát kalapálna. Cicamica bezzeg elragadtatottan tapsolt. Nagyszerű volt, micsoda mesteri játék! Zongoraórákat adok, magyarázta Csillababa. Tyúkanyó csirkéit is én tanítom zongorázni. Cicamica szemmel láthatólag restelte, hogy semmiféle hangszeren sem tud játszani. Ezért a magnetofonjával kezdett hencegni. Gyönyörű hangja van, olyan zenét hallgatok rajta, amilyet akarok. Tegnap vettem fel egy bűbájos egérkórust. Hazafelé menet Böbe közölte cicamicával, hogy az életben nem látogatja meg még egyszer Csillababát. Cicamica kacagott. Kis csacsi, mindenütt csak játszani akarsz. Én bizony szeretek óraszámra üldögélni, és semmit sem csinálni. Ettől a naptól kezdve cicamica sülve-főve együtt volt Csillababával. Hol az látogatta meg őt, hol cicamica állított be a porcelánházba. Óraszámra csak fecsegtek és nevetgéltek, szitták morzsát, megbeszélték a legújabb baba és macska divatot, felpróbálgatták egymás ruháit és kalapjait. Böbe ilyenkor egyedül játszott a gesztenye állatokkal, a labdákkal, a habgumi egerekkel. Hamar rájött azonban, hogy ha egyedül akar játszani, ezt otthon is megteheti, és akkor legalább nem kell Csillababa nyafogó hangját hallgatnia. Liba Leontinnak hamarosan feltűnt, hogy Böbe egész nap ott kuksol az íróasztal alatt. Mi az? Kérdezte. Már nem jársz a barátnődhöz? Csillababa van nála. Na és? Attól még te is elférsz ott. Nem szeretem Csillababát? Nem. Pedig olyan szép baba, és gyönyörűen zongorázik, a lakása pedig egyenesen álomba illő. Nála is csak ülni lehet. Liba Leontin megsértődött. Ostoba Liba vagyok, hogy egyáltalán szóba állok veled. Neked csak a malacokkal kellene barátkoznod, meg kacsakarolával. Liba Leontin ezt megvető hangsúllyal mondta, Böbe azonban nem tudott hangsúly és hangsúly között különbséget tenni. Amikor legközelebb, egy borongós esős napon az utcán csatangolva meglátta kacsakarolát a tócsában úszkálni, örömmel szaladt oda hozzá. Kacsakarola, kacsakarola, elmehetek hozzád játszani? Miért ne? Hápogott kacsakarol anyájasan. Úgyis elegem van már a vízből. Gyere, hazamegyünk tök magot pirítani. Tök magot pirítani? Hát van-e a világon olyan porcelánház, annyi fényes tükör és üvegpillangó, amit egy lapon lehetne említeni a frissen pirított tök maggal? Amikor Böbe ott ült a jó meleg konyhában, tök mag héjat köpködve, teljesen el is feledkezett Csillababáról.
Kedves gyerekek, ma Bálint Ágnes Mi újság a Futrinka utcában című meséjének 14. részét olvasta fel Kútvölgyi Erzsébet. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Fászok, gézen gúzok, szép ruhát a földön húzok, rossz vagyok, rossz leszek. Tévét, lámpát megvizsgálok, rám dörrennek, te kis átok, nem szabad, nem lehet. Nem tudják, hogy rossznak lenni jó, nem tudják, hogy jónak lenni rossz. Falra másznak tőlem, pedig én mászok falon, mert jónak lenni tiszta unalom. mászok, kézen húzok, testvér gyötrök, szülőt nyúzok, szétszedek, szétverek. Számítógép, hűtőszekrény, megvizsgálnám, jól szétszedném már megint. Mit teszek? Nem tudják, hogy rossznak lenni jó. Nem tudják, hogy jónak lenni rossz. Falra másznak tőlem, pedig én mászok falon, mert jónak lenni tiszta unalom. Csúszok, mászok, gézen gúzok, nem szabad, hát hozzá nyúlok, széttépek, széttörök, széttépek még egy-két könyvet, tányér csésze, összetörnek, mit csinálsz? Rossz kölyök, nem tudják, hogy rossznak lenni jó, nem tudják, hogy jónak lenni rossz. Falra másznak tőlem, pedig én mászok falon, mert jónak lenni tiszta unalom. Mert jónak lenni tiszta unalom. Mert jónak lenni tiszta unalom. A szörny, mert nálam volna már a fény, és zizeghet a szárny, a fény már engem véd. Minden fény elbújt már, nálam mindig találsz öklömbe zárt nagy fény. Így szólnék, ne bánts, sötét, bár nálam van a fény, ha látsz, na nézd meg jó. Minden fény elbújt már, nálam mindig találsz öklömbe zárt nagy fényt. Ott állok fürdeni, Nedves a víz és fizes a víz és ki fogom önteni. Hideg a meleg víz, zuhog a zuhany vízere. Hatalmas átverés, hiába csikiznek, hiába viccelnek, jön ám a lefektetés. Reggeltől estig, Budától Pestig folyton csak fürdeni. Szegény kis testem, álltam vagy estem, minden csak szennyezi. Először hajmosás, utána jön az agymosás, hatalmas átverés, én utálok, utálok, utálok fürdeni. Viselkedj bátran, állj meg a kádban, mondja a nagymamám. Hadd legyek gyáva, fázok a kádban, lila is már a szány. Mindenki engem néz, mindenki nekem magyaráz. Hatalmas átverés, tisztára dörgölnek engem a felnőttek, szurkol az egész család. Reggeltől estig, Budától Pestig folyton csak fürdeni. Szegény kis testem, álltam vagy estem, minden csak szennyezi. Először hajmosás, utána jön az agymosás, hatalmas átverés. Én utálok, utálok, utálok fürdeni.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,1,